Fohászkodjunk. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnét, és nincs lelkében álnokság. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi vétkeinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akaratja szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Gyertek testvéreim, énekeljük kezdő énekképpen Isten dicsőségére a 153. számú énekünket. 153. énekünk így kezdődik: Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Isten megismerhet. Foglaljunk helyet testvéreim, és dicsérjük tovább Istent a 32. Zsoltárunk szavaival. 32. Zsoltárunknak az első három versét énekeljük: Ó, mely boldog az oly ember éltébe. a mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a 32. Zsoltárunkban.
Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, s nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozék minden hívő, amíg megtalálhat, ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárai zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újongjatok, ti igazak, vígadjatok mind, ti igaz szívűek. Amen.
Kegyelemnek Szent Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon. Épp ezért, gyertek testvéreim, imádkozzunk a következőképpen. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk, hogy ismét áthoztál egy héten. Megőriztél az elmúlt hétnek minden napján. Te ragasztottál a napjainkhoz napokat, úgy, ahogyan terasztasz az éveinkhez éveket. Te adtál nekünk erőt, egészséget. A te kegyelmedből kezdhettük minden reggel újra a félbehagyott munkánkat. És te adtál testi erőt, szellemi erőt, bölcsességet, hogy elvégezhessük a reánk bízottakat, a te dicsőségedre és embertársaink javára. Megköszönjük azt is, Istenünk, hogy az elmúlt hétnek minden napján a te igéddel is közel jöttél hozzánk. Kerested a szívünket, és kerested az alkalmat, hogy szólhassál velünk. És köszönjük azt is, hogy ezen a vasárnapi napon elindítottál bennünket a te hajlékodba, abba a hajlékba, ahol találkozni lehet veled. Hiszen azt ígérted, hogy ott lesz a te neved, ott leszel te magad. Arra kérünk, Istenünk, hogy küldd a te szent lelkedet, és áld meg számunkra ezt az órát. Te látod azt, hogy hogyan jöttünk. Te látod azt, hogy kinek mi van a szívében, az életében. Hányféle gond, teher, nyomorúság, vagy éppen betegség vonja el a mi figyelmünket az élő igétől. De azt is tudjuk, Istenünk, hogy te le tudod bontani ezeket a lelki vagy testi akadályokat. Éppen ezért kérünk, hogy te segíts bennünket, hogy az igének ne legyünk csak hallgatói, hanem lehessünk annak megtartói, most és örökkön örökké. Áld meg Isten tiszteletünket, fogad kedvesen dicséretünket és hálaadásunkat. Szent fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak érdeméért, akinek a nevében jöttünk ma is, te eléd mindannyian. Így kérünk, hallgass meg mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és kérném a gyermekeket, hogy jöjjenek ide körém. Hát, gyerekek, egy kicsit megfogyatkozva, de törve nem, és egységben az erő, úgyhogy most egy jó nagyot köszönjünk, hogy hadd hallják, hogy azért kevesen is milyen szépen tudtok ti itt köszönni. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Krisztusnak dicsőség! Krisztus. Na hát, egy kicsit vérszegényre sikerült a vége, de majd következő alkalommal. Hát gyerekek, két dologról szerettem volna beszélni nektek. Az első, ugye, egy picit álljunk közelebb, hogy a mikrofonba tudjak beszélni. Hát az, hogy Böjtfőnek a első vasárnapja van, hogy tudjátok-e, hogy mit jelent ez? Ki az, aki tudja, hogy ez mit jelent? Hát nem nagyon tudjátok, de akkor mondom, ez Krisztus szenvedéseinek a kezdete. És hát bizony sok-sok szó esik arról, és lehet, hogy még a családban otthon is volt már erről beszélgetés, hogy vajon mi reformátusok szoktunk-e böjtölni. Mert ugye a katolikus testvéreink azok alaposan megtartják a böjtöt. Legalábbis az eledelekben, az ételben. De hát mi reformátusok vajon szoktunk-e böjtölni, és hogyha igen, akkor melyik az a böjt, amelyik Istennek kedves? Melyik az a böjt, amelyikben ő gyönyörködik? Hát én azt gondolom, hogy először is nagyon sokaknak talán szóböjtöt kellene tartani. Böjtölni egy kicsit a szavakkal. Hogy csak a rendelt időben, és csak olyasmit mondjunk, amire tényleg Isten is gyönyörködve néz. De lehet, hogy a tévézéssel kellene egy kicsit böjtölni, böjtöt tartani, mert túl sokat ültök ott. Magatokra ismertek? Lehet, hogy a számítógép előtt kellene egy kicsit kevesebbet ülni. Lehet, hogy az engedelmesség, a szülőknek való szófogadásban kellene egy kicsit jobban iparkodni. Tehát nem biztos, hogy éppen az eledelekben kell válogatni vagy böjtölni, hanem sok minden mástól megtartóztathatjuk magunkat, és meg kell tartóztatnunk magunkat ezekben a napokban, ezekben a hetekben, és nem csak. Azért, hogy úgy tudjunk élni, hogy az Isten előtt kedves legyen. Hát erről még sok szó fog esni, hogy egészen húsvétig, ugye böjti időszakban leszünk, viszont amiről úgy kevesebb szó esik, mert évente csak egyszer emlékezünk erre az alkalomra, hát most arról fogok szólni, és azt látom, hogy nem csak én hoztam ilyen akármit, hanem itt a fiúk is szépen feldíszítették a kabátjukat ilyen valamivel. Ki tudja, hogy ez micsoda? Hangosabban. Kokárda. És azt tudjátok-e, hogy mi ez a kokárda? Egy picit hangosabban, mert még én sem hallom.
Nemzeti színszalagból összeállított a Mátyás ifjaknak a jelvény.
Nagyon okos dolgot mondtál. Igen, azt mondta ez a fiatal ember, hogy a nemzeti színekből, ugye piros, fehér, zöldből van összeállítva, hát a zászlónknak egy darabja, és hogy a márciusi ifjak hordták először. Hát mikor szoktuk kitűzni a kokárdát? Mondjad, Anna.
Március
15-én, vagy akkor táj, de máskor is tulajdonképpen nemzeti ünnepeken, igaz? És most melyik következik? Így van. És mire emlékezünk március 15-én? Az 1848-as szabadságharcra, pontosan így van. És tudnátok-e nekem legalább három olyan szemét mondani, akinek nagy szerepe volt ebben a szabadságharcban? Na most téged kérdezlek. Petőfi, ő kis volt? Híres magyar költő, így van. Na még? Ő is? Igen? Hangosabban? Kossuth Lajos, nagyon jó. Ő ki volt? Így van. A szabadságharcosoknak a vezetője. És na, még ott volt valaki, aki még ágyút is öntött, mintha ő is. Gábor Áron. Hát, nagyon okos gyerekek vagytok. Hát gyerekek, ezekben a napokban rájuk emlékezünk. De nem csak rájuk, hanem azokra a névtelenekre, akik ott meghaltak a szabadságharcban, meghaltak azért, hogy az utódok, azok lehetőleg ne legyenek rabok a saját hazájukban, hanem szabaduk legyenek. És tudjátok, ilyenkor Istennek adunk hálát érettük. Hálát adunk azért, hogy az Isten megerősítette őket, adott nekik bátorságot, adott nekik erőt, hogy ne sajnálják az életüket sem odaadni, az utókorért, a jövendőért, azért, hogy szabadon élhessünk. Hát most a szívetekre helyezem, hogy érettük, tanuljatok meg hálát adni Istennek. Mert ők Isten ajándékai voltak a népünknek, a nemzetünknek az életében. És ne feledkezzetek el róla. És örülök, hogy ilyen sok mindent tudtok erről az eseményről. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Istennek dicsőség!
Istennek dicsőség!
Jó, akkor most kérem a gyerek tanítókat, ha vannak, és elbocsátalak benneteket. Nagyok arra, kicsit kisebbek is arra. Isten igéjének a hirdetésére és hallgatására készülve 171. számú énekünket énekeljük, megáll az Istennek igéje. Hallgassátok meg testvéreim Istennek igéjét, amely által keresi a ti szíveiteket ebben az órában. Leülve hallgassuk meg az igét a szakasznak a hosszúsága miatt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetéből a 18-tól 28-ig terjedő verseket olvasom. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok és bizonyságot teszek kicsiknek és nagyoknak. És semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a proféták megjövendöltek, a Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok. Mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zúgban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz. majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Amen. Kedves testvéreim, valahányszor ezt az igét kezembe veszem és elolvasom, egy picit újra és újra, úgy megdöbbenve rácsodálkozok arra, hogy mennyire drága az Úristennek mindannyiunknak az élete. Ugye ezt tudjuk abból is, hogy az ő egyszülött fiát adta érettünk. A Szentírásból döbbenten olvashatjuk mindannyian, hogy ezen felül is mennyi mindenre kész Isten arra, hogy utolérjen egy-egy kárhozatba rohanó lelket. Újra és újra rászoktam csodálkozni arra, hogy az Úristen kész arra, hogy egy kedves szolgáját, egy sokat érő tanítványt ott hagyjon 2 évig bilincsekben, börtönben, rabságban. Miért? Azért, testvéreim, hogy sor kerüljön erre a beszélgetésre, amit felolvastam. Hogy sor kerüljön erre az alkalomra, amikor néhány ember, akik egyébként nem ismerik Istent, és nem is tudnak semmit az Istenről, azok végre hallhassanak Istenről. Azért kell Pál apostolnak 2 évig a börtönben lennie, hogy némelyeknek, akik soha nem hallottak Istennek a szeretetéről, nem hallottak Istennek a kegyelméről, irgalmáról, bűnbocsánatáról, azok most végre hallhassanak. Azért kell az igaznak szenvedni, hogy valakik, akik már jó ideje haladnak a kárhozatnak az útján, azoknak adassék még egy lehetőség, hogy ráléphessenek az élet útjára. Na most, testvéreim, olyan csodálatos, ahogy olvassuk ezt az igét, és kiderül, hogy egy egyszerű kihallgatási terem, az egy pillanatra át tud változni templommá. A fogolyból evangelizátor, ige hirdető lesz. És a kihallgatók lesznek az ige hallgatók. Az Úristen megadott minden feltételt. Megadott minden lehetőséget. És milyen döbbenetes, testvéreim, hogy mégis ott van egy ha. Ezek az emberek megtérhettek volna. Lehetne nekik örök életük, lehetne üdvösségük, hogyha nem pergett volna le a szívükről mindaz, amit Pál apostol mond. De sajnos, testvéreim, ott van a ha ebben a történetben, és ott van ez a ha akadály, ami nem tudnak átlépni. Na most ez nem csak egy egyszerű jelenség, és nem csak ott, és nem csak akkor történt. Nagyon sokszor előfordul ez manapság is. És nagyon sokszor megtörténik, hogy ott van ez a ha akadály, és emberek, akik hallják az ígét, akikért utána megy a fiú, azok nem akarnak engedelmeskedni. Hányszor halljuk azt, hogy hát elmegyek templomba, ha majd megöregszem. Hát majd olvasom a Bibliát, ha nyugdíjba megyek, akkor több időm lesz. Jó, majd foglalkozom Isten dolgaival is, ha fölneveltem a gyermekeimet, mert most minden időmet leköti a gyereknevelés. Igen, érdekel a dolog, majd elmegyek, majd meghallgatom az ige hirdetés, csak most túl nagy rajtam a nyomás, most beteg vagyok, most annyi minden lefoglal, leköt, majd ha. És ott van ez a ha akadály, testvéreim, olyan sokaknak az életében. Csak hogy az a szomorú, hogy amíg ezt az akadályt át nem lépjük, addig hiába van felkínálva számunkra az üdvösség, mert nem tudjuk megragadni. Hiába van ott a lehetőség az életre, mert mi még mindig a halálmenetben gyalogolunk. Miről van szó, testvéreim, ebben az igében? Krisztus után 55-ben vagyunk Cezáreában. Azt kell tudni erről a városról, hogy ez egy nagy város volt, új város volt. Itt volt egy római kolónia, és a római megszálló hadseregnek itt volt a parancsnoksága. Itt volt a római császárnak a képviselője, a helytartó is. És hát az igénket megelőzően egy igen jelentős eseményre került sor, helytartó váltásra. Félix helytartónak lejárt a hivatali ideje, és hát kinevezést kapott Festus Félixnek a helyébe. Most Festus alig, hogy elfoglalta a helytartói széket, nagyon érdekes, hogy már is jön a küldöttség a zsidók részéről. És ez a küldöttség elkezd neki panaszkodni, hogy figyelj ide, Festus, tenned kell valamit, ugye új ember, gondolják a zsidók, hogy lehet még befolyásolni, lehet még tőle sok mindent kérni, még meg sem melegedett a helytartói székben. Hát figyelj ide, Festus, van itt egy Pál nevű ember, ez az ember halálra méltó dolgokat cselekedett. Hát először is ugye nem tartja meg a mózesi törvény, meg aztán idegeneket vitt be a templomba, meg szentségtelenítette a templomot. Méltó arra, hogy meghaljon. Hát ugye Festus új ember, ráadásul katona, leri róla, hogy tényleg fogalma sincsen a lelki dolgokról, a vallási dolgokról, zsidó vallásról végképpen nem. Mikor hallja ezeket a vádakat, akkor nem érti, hogy miért bűn az, amit Pál csinált. Miért bűn az, ha idegeneket vitt a templomba például? Na most, testvéreim, hadd tegyünk itt egy kitérőt. Ugye a zsidó népet Isten kiválasztotta, mégpedig arra választotta ki, hogy az Isten dicsőségét felmutassa ez a nép, és hogy másokat is Istenhez vezessen. Ezzel szemben ugye ez a nép már belekövesedett a törvényekbe, és a lelkek nem annyira fontosak már. A szeretet már régen elhalványult, meghidegült. Az a fontos, hogy megvan-e tartva a parancsolat. Megvan-e tartva annak minden jottája, minden betűje. És hiába keresnek, hiába kérdeznek tőlük az emberek, feleletet, útbaigazítás náluk nem igen lehet már ebben az időben találni. Eszembe jutott a szerecsenyországi komornyiknak a története, aki hallott valamit a zsidók istenéről, és valahogy érzi az ő szívében, hogy ez az igaz Isten. Nem az ő bálvány isteneik. Nem a bálványoktól kell várni a megtartást. Kész arra, hogy elutazzon Jeruzsálembe. Hát, ha ott a templomban, az ünnepen végre megérti ennek az egy örök Istennek a titkát. Végre közelebb jut egy kicsit az igazsághoz. Persze nyilvánvaló, hogy nem is juthatott beljebb a pogányoknak a pitvaránál is. Mit láthatott ott? Látta a tömeget, látta a csőcseléket, a zsúfoltságot, a hangzavart. Látta azt, hogy az emberek adnak, vesznek, állatárusok, pénzváltók, minden van ott. De nem akadt senki, aki megszólította volna. Nem akadt senki, aki bizonyságot tett volna neki. Nem volt senki, aki azt mondta volna, hogy testvérem, kereső ember vagy. Biztos azért vagy itt, mert az Istent keresed, az igazságot keresed. Gyere! Mesélek róla neked. Nem volt senki. Ez a főember gazdag volt. Megengedhette magának, vásárolt egy igen-igen sok pénzt érő tekercset, Ézsaiás könyvének egy részletét. És valójában ugye reménytelenül és szomorúan indult haza, ott olvasta a szekerén Ézsaiásnak a könyvét, csak hát nem értette. És ez így is maradt volna, testvéreim, hogyha Isten bele nem szól ebbe a helyzetbe, és utána nem nyúl ennek a kereső léleknek. Ha nem küldi az Isten az ő tanítványát ott a járatlan útra, a Gáza fele haladó útra, akkor ez a főember, ez a komornyik, ez hiába fáradt. Hiába volt ott a szívében az éhség, mert nem jutott volna egy lépéssel sem közelebb az Istenhez. Mert azok, akik arra hivattak, hogy az Úristent másokkal is megismertessék, azok nem töltötték be a hivatásukat. Nem akadt senki, aki beszéljen az éhezőnek, a lelki éhezőnek Istenről. És itt is azt látjuk, hogy meg vannak botránkozva, mert Pál bevitte a templomba a görögöket, az idegeneket. Micsoda botrány! Nem érti Festus, hogy miért bűn az, amit Pál tett. Persze azért előveszi az aktákat, fellapozza. Látja azt, hogy a legutóbbi kihallgatáson Pál a császárra appellált, akkor nincs mit tenni, el kell küldeni a császárhoz. De hát azért a császár elvárja, hogy legalább levélben pontosan leírják, hogy mi is a vád, mivel gyanúsítják a foglyot. Na de mit írjon a császárnak? Írja azt, hogy hát nem értem. Itt van ez az ember, 2 éve fogoly, nem értem, hogy mivel vádolják. És amint ott vívódik Festus helytartó, éppen kapóra jön, hogy második Agrippa király, hát a tiszteletét, a hódolatát szeretné kifejezni előtte, úgyhogy megérkezik hozzá Berenikével, látogatóba, tisztelgő látogatóba. Festus már ismeri hírből Agrippa királyt, és tudja azt, hogy hát Agrippa, ő valóban szakértője a vallási ügyeknek, szakértője a vallási dolgoknak, teológiának, hát akkor majd megkérdezi Agrippát, hogy mégis mit írjanak a császárnak. Ha Agrippa akarja, még meg is hallgathatja Pált, így aztán teljes lesz a kép, és minden el lesz rendezve. Hát így kerül sor, testvéreim, arra a kihallgatásra, arra a beszélgetésre, aminek felolvastam egy részletét. Leül az illusztris hallgatóság, helyet foglalnak, aztán behozzák a csontsovány megkötözött, a rabtartójához oda bilincselt Pál apostolt. És hát azt mondják neki, hogy szólhatsz, megengedjük, hogy szólj a magad védelmében. Felnyitja Pál a száját, és kiderül, hogy ebben a beszédben egy mondat sincs a maga védelmében. Szólj a magad védelmében. És ő nem szól egy szót se a maga védelmében. A beszédének az elejétől a végéig ő nem azon igyekezik, hogy magát mentegesse, hogy valahogy jobb helyzetbe kerüljön, hanem azon igyekezik, hogy azokat mentse meg, akik őt kihallgatják. Valahogy, mintha nem érezné a fizikai, a testi bilincseknek a súlyát, elkezd szárnyalni a beszédében. Mert az ő szemei előtt a lelki bilincsek vannak ott. Mégpedig azok a lelki bilincsek, amiket a kihallgatók viselnek. Látja, hogy ott van Agrippa, ott van Festus. Mind a ketten felöltöttek egy szerepet magukra, mind a ketten szerepet játszanak, mást csinálnak, mint amit szeretnének, mást mondanak, mint amit szeretnének. És valójában mind a kettő rab, egyik sem szabad. Tele vannak lelki megkötözöttségekkel, bilincsekkel. És Pál azon munkálkodik, hogy ezektől a lelki bilincsektől megszabadítsa a hallgatóit. Megtehette volna, ugye, hogy elkezd mentegetőzni. Megtehette volna, hogy hát egyáltalán nem tesz most bizonyságot. De Pál valahogy arra a harmadikra hallgatott, a szeretetnek a hangjára. Kezembe került Turmezei Erzsébetnek egy nagyon szép verse, az a címe is, hogy a harmadik. A szeretetnek a hangjáról, arról a harmadik hangról szól a vers. És úgy gondolom, hogy valóban ez vehetett ott erőt, a szeretetnek a harmadikja Pál apostolon is. Így hangzik a versből egy részlet. Valamit kérnek tőled. Megtenni nem kötelesség. Más mond a jog, más súg az ész. De valami mégis azt kívánja, hogy nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass. Mert az a szeretet. Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved. Az ész is azt súgja, minek. De Krisztus nyomorog benne. És a szelíd hang halkan újra kérlel. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass. Mert az a szeretet. Hát én azt gondolom, hogy Pál apostol így lehetett ezzel. Tudta, hogy nem érdemlik meg. Tudta, hogy eddig csak szenvedést okoztak. Kínokat okoztak neki. De valami, Istennek a lelke azt súgta neki, hogy tedd meg, azért vagy itt. És ő erre a harmadikra hallgatott. A szeretetnek a harmadikjára. Hogy miről beszélt, azt ugye nem nehéz kitalálni. Miről beszélhetett? Arról, amit máskor így fogalmaz meg, hogy nem végeztem másról tudni, mint a megfeszített és feltámadott Úr Jézus Krisztusról. Most is arról beszél, ugye mindig arról beszél. Arról a Krisztusról, aki a sötétségből világosságra hívta. Aki nem népből néppé tette, aki nem kegyelmezetből kegyelmezetté tette, aki a kárhozat útjáról az élet útjára vonta. Arról a Krisztusról beszél, akiért van bűnbocsánatunk. Arról a Krisztusról beszél, aki nem aranyon és nem ezüstön, hanem a vérén váltott meg bennünket. Először persze ugye a bizonyságtevés azt magával kezdi. Ugye elmondja azt, hogy ki volt ő. Ki volt ő azelőtt, hogy Krisztust megismerte volna. És hát nem szépíti a valóságot, mert elmondja azt, hogy hát igen, ilyen voltam. Minden, amit értéknek hittem, az kár és szemét volt. Az semmit nem írt. Azt gondoltam, hogy erény, amit te cselekszem, de bűn volt, mert üldöztem a Krisztust. És aztán egyszer csak ott a damaszkuszi úton egy olyan világosságba került az életem, amilyen nem volt még azelőtt. És rájöttem erre, arra, hogy minden tévedés volt. Nem úgy van, ahogy hittem. Azt gondoltam, hogy ismerem az Istent, papírom is van róla, diplomám van róla, de semmit nem tudtam az Istenről. Addig, amíg meg nem világosodtam. Hát most erről a Krisztusról akarok beszélni, mondja Pál. Erről a Krisztusról, akitől kaptam a küldetést is. Hogy hangzott a küldetés? Felolvasott igének az első versében hangzottak el Pál küldetésének a szavai. Azt olvastuk, hogy azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből világosságba, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy az emberen való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ez a küldetés. Hogy bizonyságot tégy, hogy örökséget nyerjenek, hogy üdvösséget nyerjenek. Elmondja Pál, hogy most is azért állok itt. Azért állok itt, mert ezt a küldetést most is teljesítenem kell. Ez a küldetés nem egy évre, nem két évre. Ez a küldetés mind halálig szól. Elhangzott egy evangelizáció a fogolynak a szájából. Azt várnánk, hogy itt most megnyílnak a szívek, és rádöbbennek a hallgatók, hogy igen, ennek az embernek igazsága van. Ez az ember nem magát mentegeti. Hát nem lehet oly bolond, hogy saját maga elősegítse az, hogy a halálra adjuk. Amit szól, az valóban igazság kell, hogy legyen. Ezt várjuk, de nem ez történik. Kik a hallgatók? Festus. Egy római katona, akiről ugye mondtam, hogy Larry, hogy semmit nem ért a lelki dolgokhoz. Hallgatja egy ideig. Mit mond Pál? Istenről beszél, sátánról beszél, halálról beszél, életről beszél, üdvösségről beszél. Na elég. Már mondja is. Bolond vagy te, Pál. Megártott neked a sok tudomány. És testvéreim, íven, hogy hogyan teljesedik be, hogy Isten igéje, lehet, hogy sokaknak botránkozás, lehet, hogy másoknak bolondság. Kegyelem az, hogyha nem azok közé tartozunk. Kegyelem, hogyha mi nem bolondságnak ítéljük, és nem botránkoztatónak, hanem felismerjük, hogy ebben van az élet. Festusnak bolondság volt. Agrippa. Nevetséges hatalma volt Agrippának ebben az időben, de eljátszotta a királyt. Valójában ebben az időben ő már csak a templomért felelt, a jeruzsálemi templomért. Az ő tiszte volt, hogy kiválasztotta a főpapokat. Körülbelül ennyi bízatott rá. És hát az a nagy érdeme, hogy a sok évig tartó templomi restaurációs munkálatokat ő fejezte be. Az ő idejében sikerült a templomot egy kicsit megrenoválni. Azon kívül egy gyáva alak volt. Úgy fogalmazhatunk, hogy talpnyaló volt Agrippa. Ugye ő az, aki legelőször már siet azért, hogy tisztelgő látogatást tegyen Festus előtt, pedig hát köztudott, hogy a római helytartót azt nem szerették, gyűlölték a zsidók. De ő megy tisztelgő látogatásra. Ott ül mellette a szépséges Bereniké, tudjuk azt, hogy nem csak a szépségéről, a feslettségéről, a romlottságáról is híres volt, és Agrippának testvére is volt, meg szeretője is egy személyben. érzi Agrippa, hogy az élete, az egy nagy csőd. Kudarc az élete. Ha igaz az, amit Pál mond, hogy számára is van bűnbocsánat, akkor ez egy csodálatos dolog. Ha igaz az, hogy előtte is nyitva van a kapu, amit az Úr Jézus megnyitott, akkor ez egy borzasztó nagy dolog. Akkor ezen be kell lépni. És szinte látjuk, hogy már emeli is a lábát, hogy belépjen. Aztán megáll félúton a mozdulat. És azt mondja, hogy majdnem rávettél, hogy keresztjénné legyek. Majdnem rávettél. Majdnem lettem keresztjén. Majdnem Krisztus követője. Döbbenetes szó ez a majdnem, testvéreim. Amikor már olyan nagyon közel állok a célhoz, és valamiért nem sikerül. Mert hát ugye, akinek majdnem sikerült a felvételie, annak igazából nem sikerült. Aki majdnem átment az érettségi vizsgán, az valójában nem ment át. Aki majdnem lekiste a vonatot, vagy majdnem elérte a vonatot, az valójában lekéste. Aki majdnem bent van egy házban, az valójában még nincs bent, hanem a küszöbön kívül van. Aki majdnem hisz Istenben, az valójában nem hisz. Ha csak majdnem van üdvösségem, akkor valójában kárhozott az osztályrészem. Elhangzott a csodálatos igehirdetés Pál részéről, és nem történt változás ezeknek az embereknek az életében. De milyen csodálatos, testvéreim, az, hogy az Úristen nem mondott le róluk. Minden alkalmat megragadott, hogy ezeket az embereket utolérje az ő igényén keresztül. Még ezt az árat is megfizette az Úristen, hogy hagyta az ő szolgáját raboskodni azért, hogy sor kerüljön el az alkalomra. De most a kérdés az, testvéreim, hogy vajon mi, vagy a családunk, melyikhez hasonlítunk inkább? Festushoz? Agrippához? Vagy inkább Isten szolgájához, akinek az Úristen adott egy feladatot? Adott egy feladatot, egy szolgálatot, amit nem mindig könnyű teljesíteni. Mert lehet, hogy bolondnak néznek, lehet, hogy kikacagnak, lehet, hogy botrányosnak tartják, amit mondunk, lehet, hogy leintenek. Lehet, hogy más mond az ész, más mond a jók, nem kötelességünk, nem muszáj. De ránk bízta az Isten. És ott van az a harmadik hang, ami valamire sarkal bennünket. Turmezrei Erzsébetnek az idézett verséből a befejező szakasz az így hangzik, hogy óha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne. Lehet elégnél hamar, valóban esztelenség volna, de a szíved békességről dalolna. És míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a harmadik, az a szeretet. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Eleljünk, testvéreim, a meghallgatott ige szakaszra. Énekeljük el a 274. számú énekünknek mind a négy versét. 274. énekünk első verse így kezdődik. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy ma is közel jöttél hozzánk a te ígéd által. Köszönjük a te áldásaidat, a te gazdag üzenetedet, amelyet a te ígédből meghallhattunk. Add, Atyánk Istenünk, hogy valóban tudjunk mindig a szeretetnek a hangjára, arra a harmadik hangra hallgatni, és tudjuk betölteni azt a hivatást, amelyre egyen-egyenként elhívtál bennünket. Segíts, hogy tudjunk bizonyságtevő lelkek lenni, és ne csak szavakkal, hanem az egész életünkkel tudjunk bizonyságot tenni arról, amit megismertünk, amit megértettünk. Tudjuk tovább mondani az örömhírt, hogy úgy szereted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érette. És nekünk a kegyelemből, a Krisztus érdeméért van üdvösségünk, van örök életünk. Hadd tudjuk ezt tovább mondani mindeneknek. Arra kérünk Istenünk, hogy segíts bennünket, hogy hozzád méltóan tudjunk élni, hogy meglátszódjon rajtunk, hogy nem pogányok vagyunk, megkeresztelt pogányok, hanem a te megváltott gyermekeid vagyunk, akik a te ígédhez szabjuk a mi életünket. Kérünk Istenünk arra is, hogy segíts, hogy ne érjen véget az Isten tiszteletünk az áldással, ne érjen véget akkor, amikor kilépünk a te hajlékodból, hanem hadd folytatódjon a mindennapokban, a családban, a munkahelyen, az életnek az Isten tiszteletében. Adj nekünk, Istenünk, együttérző szívet. Adj nekünk látó szemeket és halló füleket. Hadd tudjuk észrevenni a szükségben levőnek a nyomorúságát, a vérző szívűnek a sebeit, a nélkülözőnek a nincstelenségét. Indíts bennünket, hogy megtegyük a szeretetnek a cselekedeteit. Könyörgünk most, Istenünk, elsősorban a gyászolókért. Könyörgünk azokért, akiket az elmúlt héten is koporsó mellé állítottál. Arra kérünk, Istenünk, hogy te adj nekik vigasztalást. Te erősítsd meg őket. Légy közel hozzájuk. Éreztesd meg velük, hogy nem hagytad magukra, hanem velük vagy mindenkor. És azt az űrt, amit elköltözött testvérük hagyott a szívükben, azt te magad akarod betölteni a te jelenléteddel. Add, hogy meg tudjanak nyugodni, és erőt tudjanak meríteni az Úr Jézus Krisztus szavaiból. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Könyörgünk, Istenünk, a fiataljainkért. Különösen erőt hozzuk a konfirmándusainkat. Arra kérünk, hogy áld meg az ő csendes hétvégéjüket, áld meg a beszélgetéseket, az igei alkalmakat, áld meg a felkészülésnek a további heteit, és add, hogy ne csak ismeret legyen az, amit tanulnak, amit magukba szívnak, hanem valóban hitté váljon, és legyenek a te gyermekeid, ismerjenek meg igazán téged, és éljenek hozzád méltó életet. Könyörgünk a házas hétvégéért is, hogy te áld meg az ő alkalmaikat is. Tehát, hogy tudjanak dicsérni és magasztalni azért a kegyelemért, amelyet tapasztaltak az ő családjaikban. De előbbbe hozzuk, Istenünk, közelben és távolban levő szeretteinket. Te vigyázz azokra, akik nincsenek velünk, akiknek nem foghatjuk a kezét naponta, akiknek nem láthatjuk az arcát, nem hallhatjuk a szavait naponta. Bárhol is legyenek, te légy ő velük, éreztesd meg velük a te szeretetedet. És előtt hozzuk, Istenünk, tragédia sújtotta területeket, azoknak a lakóit. Előtt hozzuk azokat az áldozatokat, akik meghaltak a katasztrófában, Japánban. Arra kérünk, hogy te légy vigasztalójuk a megmaradottaknak. Te segítsd az ottani önkénteseket, mentőket, hogy hadd tudjanak helytállni ebben az erőt próbáló, embert próbáló nagy-nagy feladatban. Kérünk, hogy te töröld le a könnyeket, te enyhítsd a sebeket, a fájdalmat. Add, hogy megérezzék a te halálon átnyúló nagy-nagy szeretetedet ott is, itt is és minden helyen. Így kérünk, hogy taníts imádkozni, taníts bennünket arra, hogy rád bízzuk az életünket. Krisztus Jézusért. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a mai alkalommal a Dávid ifi, a Becker Norvi által tartott ifi alkalom elmarad, viszont este 6 órától sor kerül a Vita ifi szokásos alkalmára. Hirdetem tovább, hogy március 14-én és 15-én a gyülekezeti alkalmak elmaradnak, mert jól lehet, bizonyára a családok bekapcsolódnak a különböző ünnepi rendezvényekbe, vagy pedig távol vannak az otthonaiktól. Tehát így március 14-én hétfőn elmarad a konfirmációi oktatás, és este is elmarad az énekkarnak a szokásos próbája. Március 15-én kedden elmarad a babamama kör és a gyülekezeti bibliaóra is. Viszont hirdetem a gyülekezetnek, hogy március 15-én kedden délelőtt 11 órától ünnepi megemlékezés lesz a Nagytétényi emlékműnél a Kastélyparkban. Szerdától már visszatér a normális kerékvágásba a gyülekezeti élet, tehát szerdán 10 órától a nyugdíjas bibliaórát megtartjuk, ugyanígy a konfirmációi órát is, és gyülekezeti teremfocira is sor kerül, amit majd bővebben hallhatunk a gondnok úrtól. Hirdetem a női alkalmat, a tavaszi női délutánt, amire március 19-én szombaton délután 5 órától kerül sor. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki erről bővebben szólni kíván.
A lényeget már elmondta a Tünde, tehát jövő héten szombaton 5 órakor várunk mindenkit, ugye ez sokaknak munkanak, azért tettük ilyen késői órára, és hát egy nagyon új friss témával várunk minden nőtestvért, mert alig 2000 éve beszélünk a női egyenragúságról, úgyhogy most ez lesz a téma. Önértékelésünk és hatása a családra, gyülekezetre. Nyáriné Mihály Andrea fog előadást tartani, biztos nagyon jó lesz, én nagyon várom, és a további menete az alkalomnak az ugyanaz, ami szokott lenni, lesz egy rövid áhítat, amit a Viola tart, ismerkedés, beszélgetés, süteményt lehet hozni, természetesen teázunk, és a végén szokott lenni egy ilyen rövid kézműves, de az csak azoknak, akit ez érdekel, vagy aki szívesen foglalkozik ezzel, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Lehet jönni fiataloknak, kislányoknak is. Sok szeretettel hívunk mindenkit.
Köszönöm szépen, és akkor még egy dolgot szeretnék hirdetni. Az elmúlt héten vettünk végső búcsút Kontor Sándor 77 éves korában elhunyt atyánk fiától. Ravatala felett a feltámadás evangéliumát a Lukács evangéliuma 20. fejezete alapján hirdettük. Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek az Istene, mert mindenek élnek ő előtte. Imádkozzunk a gyászoló testvéreinkért, imádkozzunk azért, hogy valóban Isten igéjében tudjanak megvigasztalódni. Kérjük azt, hogy erősödjenek meg ebben a gyászukban, és tudjanak odafordulni Istennek a vigasztaló, erősítő kegyelméhez.
Kedves testvérek, a heti programmal kapcsolatban annyi lenne még, hogy beindult a tavaszi jó időbe a szabadtéri foci is, tehát pénteken 7-től 8-ig a BNTE pályának a műfüves részén lehet játszani, és az Imrénél, mint főszervezőnél lehet érdeklődni azok iránt, azok részéről, akik szeretnének ebben részt venni. Szerintem hölgyek is bekapcsolódhatnak, ha akarnak. A plakátokat kihelyeztük, de megismételjük, hogy a héten, pénteken délután 2 hangverseny is lesz. Fasang László jótékenységi koncertet ad a Szilveszter János Protestáns Gimnázium javára, többen jártak a gyülekezetből is ebbe az iskolába. Ez az evangélikus templomba lesz a Deák téren, tehát pénteken este 6 órakor. És akibe sok energia szorult, az rögtön utána átmehet a Vojnovics Huszár villába, ahol Liszt és Költészet című est lesz Landó Jenő és Mécs Károly közreműködésével 7:30. Másnap, március 19-én délután, mint már volt szó róla, tavaszi női délután lesz. Inkább a férfiak menjenek el dolgozni, a hölgyek vegyenek ezen részt. Majd előre jelezzük azt, hogy március 22-én, tehát a következő héten, Budafoki Esték sorozat idei első alkalmán Mikja Luzsányi Mónika lesz a vendégünk. A motto a könyv missziója a családban. Erre is hívjuk a még a gyülekezetben nem tartozó ismerősöket is. Szerintem sokan olvasgatták az ő könyveit, és érdekes lehet vele személyesen találkozni. Készüljünk előre arra, hogy március 25-én pénteken lesz az éves kanonika vizitáció rendkívüli presbiteri gyűlés keretében, ami nyilvános, tehát gyülekezet minden tagját várjuk. A gyülekezet életét tekinti át az egyházmegye vezetősége, Esperes úr és főgondnok úr jönnek majd. Az ezt követő napon, tehát március 26-án szombaton, 2 hét múlva lesz a templom takarítás parti, ami mindenkor egy komoly rendezvény, amiben kicsik-nagyok együttműködhetünk, és itt különösen is számítunk a konfirmandusok családjára, mivel aznap délután lesz a konfirmációs vizsga, illetve másnap 27-én lesz a fiatalok konfirmációja. A hírlevélről már hallottunk, a Halacska óvodába nem csak kérjük a jelentkezést, de lassan ezek le is záródnak, tehát kérjük, hogy aki eddig még elfelejtette, az feltétlenül minél hamarabb lépjen. És az adóbevallásokban is fontos, hogy az 1%-ot a közegyháznak, illetve a másik 1%-ot a gyülekezetnek, a gyülekezeti alapítványnak, a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak adjuk oda, és azt gondolom az is nagyon fontos, hogy akik nem adják sehova, mert azt mondják, hogy úgyis mindegy, azokat érdemes esetleg meggyőzni, hogy nem mindegy, és azok is, ha már több jót nem tudnak tenni, de legalább ennyit tegyenek meg. Illetve én is szeretném azt javasolni, hogy gondoljunk a japán áldozatokra, és héten vagy a következő héten is megpróbálhatunk valami gyűjtést összeszedni, tehát a pénztárosi asztalnál, hogyha a támogatást valaki befizet, vagy ötletei vannak akár, és ír nekem egy e-mailt, azt megpróbálom összerakosgatni, és a református szeretetszolgálattal egyeztetni, illetve hát vannak Japánban személyes ismerőseim is, valami kapcsolatot találni, és kifejezni a szolidaritásunkat ebbe a nehéz időszakba. Köszönöm szépen!
Áldásra várva énekeljük a 299. énekünk első 5 versét, és rögtön utána nemzeti imánkat, a himnuszunkat. 299. énekünk első verse így kezdődik. Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere.
Thank you.
Istennek népe, az Úr áljon és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon te néked békességet. Amen.